kultúrról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket itt a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsorban. A mai műsorban a posta múzeumaival, kiállításaival fogunk foglalkozni a Kaleidoszkóp után, vendégeim pedig Egervári László és Jakab László fognak erről beszélni. Tehát akkor kezdjük a Kaleidoszkóppal. A nyár folyamán továbbra is sok kiállítás nyílik, nagyon sok művészeti kiállítás, de nem csak művészeti kiállítás, hanem néprajzi kiállítás, sőt ásványtani kiállítás is nyílt. Úgyhogy most egy zsolnai remek művek kiállítással kezdem a sort, amely Szegeden nyílt, és pedig nem is akármikor, hanem 11-én nyílt. Szívünk hungarikumai, Hungarikum Fesztivál alkalmából, de egy hónapig lehet megtekinteni. A különböző korábbi helyeken, tehát Egerben, Pécsett, Debrecenben, Budapesten és Kecskeméten bemutatott zsolnai műveket lehet itt is látni, az égetett használati és porcelánművészeti hagyományhoz kapcsolódó egyedülálló kerámiákat. Hogyha valaki Fonyódra megy, most Szegedről egy nagyot ugrunk, akkor a Fonyódi Múzeumban Kubinyi Anna textilművésznek a kiállítása látható, akinél nagyon érdekesen keveredik a szövési technika és a goblány technika a relief technikájával különleges ruhák, ruhakompozíciókat is alkot. Székesfehérváron fél évszázad legszebb magyar virágcsendéletei magán és múzeumi gyűjteményekből címmel nyílt egy kiállítás, amely kiállításon egészen különleges tárgyakat lehet látni a legkülönbözőbb alkotóknak a műveiből. Textilművészeti kiállítás Leányfalun is nyílt, Vető Mária kiállítása. Itt is függönyöket és ruhákat lehet majd megtekinteni. A különböző többszörözött nyomással készült minták különlegesen érdekesek benne. A Mi Magyarországunk híres képek, neves alkotók címmel Budapesten, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének a székházában pedig azért különleges az a kiállítás, fotókiállítás, ami nyílt, mert nagyon sokféle felvételt mutatnak be, körülbelül 400 képet tudósokról, a magyar táj sokszínűségéről, népszokásokról, tárgyi kultúrákról, épületekről, természeti, növény- és állatvilágról, keverve az archív és a friss felvételeket. Tehát különleges, eddig még ritkán látott sajtófotókat lehet itt megtekinteni. És ha már sajtókiállításnál tartunk, akkor Moson-Magyaróvári Flesz Károly kulturális központra is fölhívjuk a figyelmet, ahol pedig két kiállítást és két fotókiállítást is lehet látni. Az egyik az elmúlt év legizgalmasabb pillanatait, drámai, örömteli, mulatságos élethelyzeteit, kivételes művészeti és sportteljesítményeit idézi fel, és ezzel együtt a divat világa a fotográfiában, tegnap és ma címmel pedig egy a múlt századtól napjainkig itthon és külföldön híressé vált fotósoknak a munkáit mutatják be. Persze további kiállítások is vannak, például Lábas Endre kiállítása Budapesten a Liget Galériában, ahol fali képeket lehet megcsodálni egy olyan szerzőtől, alkotótól, aki egyszerre író és festő. A témáit mindkét műfajban az álmok és a mesék világából meríti. Hogy egy kicsit más tájakra utazzunk, Pécsen, a Természettudományi Múzeumban pedig Ásványok Magyarországról címmel nyílt egy különleges kiállítás. 180 példányt lehet megnézni Magyarország ásványaiból, amelyek gyakorlatilag az itt látható, Magyarországon található 106 különböző ásványfajtát mind bemutatják. Tájegységenként csoportosították őket, 8 tájegységbe sorolva. De ha már Pécsen van valaki, akkor a Jánosz Pannonius Múzeumot se hagyja ki. A város történeti múzeum részében Egri Erzsébet és Orr Lajos ikonok című kiállítását ajánljuk. Mindketten a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában tanítanak. Egri Erzsébet kompozícióit a finom színezésű tájképek és zsáner jelenetek jellemzik, Orr Lajos pedig szobrász és bronzműves. Olykor ironikus hangvételű kis plasztikáit lehet itt megtekinteni. Hogyha valaki Budapesten könyvtárba megy, a fővárosi Szabó Ervin könyvtárba, ne feledkezzék el arról, hogy itt is van egy kiállítás. Regatta Polka, Evezős élet a Dunán címmel nyílt ez a kiállítás, a Magyar Evezős Szövetségnek a budapesti gyűjtemény közreműködésével létrehozott kiállítása látható, amely az 1843-as első hazai evezős versenytől egészen a mai napig mutatja be ezt a sportágat, a hétvégi vadevezős kultúrától egészen a legprofesszionálisabb sporteseményekig. Természetesen a könyvtár budapesti gyűjteményének néhány ritka darabja, egyesületi krónikák, illusztrált kották és egyéb kiadványok is kiegészítik ezt a kiállítást. Ugyan már bezárt, de talán látták, a Művészet a matematikusok világában kiállítást, ami azért nagyon különleges, mert hogy a matematika által inspirált művészeteket és a matematikusok művész hozzátartozóinak a műveit mutatta be, nagyon érdekes, különleges világba kalauzolta el a látogatókat. Nyitva van viszont Éva Mária Matté és Magyar Ari kiállítása a budapesti Kinizsi Vinotékában, ami azért is nagyon különleges, mert a népművészet és a modern művészet, a paraszti kultúra és a legújabb irányzatok keverednek az itt kiállított műveken. További kiállítás Rácz Molnár Sándornak a kiállítása Miskolcon a Művészetek Házában, ahol Rácz Molnárnak a nagyon különleges grafikai műfajban szitanyomatokkal, folyóirat illusztrációkkal és animációs filmekkel vegyes kiállítását lehet megtekinteni. Ő volt az, aki a stúdió rendes éves kiállításán először jelentkezett színes, dinamikus lapjaival. Győr Városi Művészeti Múzeum képtára. A Napóleon házban három kéz, két művész, 400 négyzetméter. Lipovics János szobrász és Malasics Zsolt festőművész kiállítása tekinthető meg, amely kiállítások fél életmű jellegűek, tehát értve ez alatt azt, hogy a legújabb alkotások mellett régebbi fontos műveik is megtekinthetők, bronzok, faplasztikák, különböző technikájú kerámiák, viaszplasztikák, műtermi modellek azok, amikre itt lehet számítani az olajfestményeken és vegyes technikájú grafikákon kívül. De ha Győrben jár valaki, akkor a Városi Művészeti Múzeum képtárába, az Eszterházi palotába is érdemes elmenni, ahol viszont Domján József grafikus művésznek a fametszet kiállítása látható, és a rendezés kapcsán nagyon sok ismeretlen művét is sikerült megtalálni az alkotónak, aki egyébként a 30-as években szürrealista pasztelképeivel vált híressé, de később absztrakt és szociál kompozíciókat is alkotott. Említettem az elején, hogy néprajzi kiállítás is nyílt, ez pedig a Budapesti Néprajzi Múzeumban nyílt. A Duodji számi kézműves munkák, Ilmári Tapiola alkotásai, amelyek Lapföldről származó számi eredetű, réntartó gazda, horgászati idegenforgalmi vállalkozó, aki egyúttal kézműves is, tehát az ő alkotásait lehet itt megnézni. Olyan alkotások, amikben a hagyományos lap és számi művészet a modern elemekkel keveredik, tehát modern formára rákerült például a sámándobokon szereplő arakok is. Végül szeretném fölhívni a figyelmüket még egy kiállításra, amelyik majd csak szeptemberben fog nyílni, de nagyon különleges, és elsősorban azoknak ajánlom, akik az állatokat igen kedvelik. Az Állatorvos Történeti Gyűjtemény, amely az Állatorvosi Egyetemen fog megnyílni, korbonztani kiállítás tulajdonképpen, mennyiféle betegség az, amit az állatok terjeszteni tudnak, ha nincsenek beoltva. Tehát ennyi kiállítás után most egy kis zene következik, és utána a postának a különböző kiállításait fogjuk bemutatni, amiből nagyon sok van, nagyon sok helyen. Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Kontaktrádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. És miután Ilyenek voltunk hangzott el, erről eszembe jutott, hogy sajnos elfelejtettem elmondani azt, hogy milyenek voltunk Szögeden, arról is van egy kiállítás. Szöged híres város, amelyiket előzetesként jelentek csak be, mert augusztus 18-án fog nyílni, és amelyik a szegediséget, illetőleg a Szeged környékén és Szegeden híressé vált néphagyományt mutatja be tárgyi formában. No, mindezek után viszont akkor rátérünk a mai adásunknak a témájára, és legelőször is Egervári Lászlót szeretném bemutatni Önöknek, aki a postánál a Hírközlési Múzeumi Alapítványnak az ügyvezető igazgatója, és szeretném megkérni, hogy mutassa be, hogy mi is ez az alapítvány, és hogyan jött létre, hogyan született meg az az ötlet, hogy a posta kiállításokat rendezzen.
Igen, én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Hírközlési Múzeumi Alapítvány az valójában, ahogy a szerkesztőasszony is említette, 20 évvel ezelőtt jött létre, 1990-ben, és alapítói valójában a Magyar Postából származtak, hisz ebben az évben vált három részre a Magyar Posta, létrejött a Magyar Távközlési Vállalat, és létrejött a Magyar Műsorszóró Vállalat. Jelenleg az Antenna Hungária, illetve a másik jelenleg a Magyar Telekom. És ez a három vállalat, tehát a Magyar Posta, a Magyar Telekom és az Antenna Hungária, tehát három vállalat abból a nemes elhatározásból és szándéktól vezérelve hozta létre a Hírközlési Múzeumi Alapítványt, hogy azt a tárgyi és szellemi értéket, amelyet évszázadokon keresztül a jogelőd Magyar Posta megalapított, ezt tovább gondozza, őrizze és közkincsét tegye. Ugyanaz alapítvány csak 20 éves, mint mondtam, 1990-ben jött létre, de a legelső múzeum, a Posta Múzeum, az bizony 1880-ba kezdődött el, akkor a Magyar Posta országos anyagellátási központja és a távirda központjába a gépek, eszközök raktáraiból, tartalékalkatrészeiből és a berendezésekből azt az elhatározást hozták az akkori vezetők, hogy bizony ezt archiválni kell, mert ez egy nagy érték. 10 év múlva, miután elkezdték ezt a gyűjtést végezni, Baross Gábor, akkori miniszter, a Hely Péter előterjesztése, vezérigazgató előterjesztésére létrehozta 1890. szeptember 26-án a Posta Múzeumot, és ezzel a magyar múzeumok között egy nagyon rangos időt élt meg a Posta Múzeum mai napig, és ez az országos gyűjtőkörrel rendelkező múzeum az egyik múzeum az alapítványnak. A másik, szintén jóval idősebb múzeum országos gyűjtőkörrel, sőt azt kell mondani, hogy világviszonylatban is egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik a Bélyeg Múzeum, amely közel 14 millió darabot számlál, és a világ összes bélyegeit gyűjti, míg vannak rajta kívül Európában és Európán tengeren túl is nagy bélyeg múzeumok, de azok csak egy-egy területen, vagy egy-egy ország, egy-egy földrész bélyegeit gyűjtik. E két országos múzeum és a 15 kiállító hely plusz a raktárak és gyűjteménytárak alkotják a Hírközlési Múzeum valamennyi objektumát, egységét, amely amellett, hogy végzi az alaptevékenységét, a műtárgyak gyűjtését, megőrzését, restaurálását, amellett még tudományos munkavégzés és hát közkincsététele, hogy a látogatók megtekinthessék ezeket az egyedülálló műtárgyakat. Sokszor azt mondom, hogy ezek a műtárgyak, ezek nem csak használati eszközök voltak, nem csak olyan berendezések, amelyek a távközlés, az információ, a kommunikáció alapjait szolgálták, hanem esztétikai szépséget is jelentenek, hisz akkori korban nagyon míves mesterek készítették ezt, hisz tudták, hogy amellett, hogy működni kell nekik tökéletesen, amellett még ezek szobai tárgyak, vagy az emberi munkahely eszközei, ahol esztétikusnak, szépnek, és mai szóhasználattal, megfelelő dizájnnal kellett rendelkeznie.
Azt szeretném kérdezni, hogy a tárgyakat gyűjtik. Mennyire ismertek, vagy mennyire foglalkoznak azzal, hogy mondjuk egy-egy bélyeg miért lett olyan, miért éppen azt a motivumkincset választotta, volt-e valami aktualitása, vagy pedig az, hogy milyen módon születtek ezek az alkotások?
Természetesen egy-egy szakterület muzeológusa ezt alaposan kutatja és ismeri. A Magyar Posta mindig ragaszkodik az aktualitásokhoz. Tehát egy-egy történelmi esemény, egy-egy gazdasági vagy társadalmi esemény kapcsán megjelenít bélyegeket vagy bélyeg sorozatokat. Természetesen nem csak a Magyar Posta rendelkezik ilyen koncepcióval és bélyegkiadási tervel, hanem a többi világ összes postájának vannak bélyekiadási tervei, és ezt többé-kevésbé sikerül nekik megvalósítani. A Magyar Posta élen jár, nagyon színvonalas, és nagyon szép bélyegeket ad ki. Nem véletlen, hogy többször nyert a magyar bélyeg világkiállításon első díjat, vagy első helyet.
Tehát sok az állandó kiállítás. Időszakos kiállítást milyen gyakorisággal, és mennyire tervszerűen, vagy mennyire egy-egy alkalomhoz kapcsolódóan szerveznek?
Természetesen a Hírközlési Alapítvány múzeumai, mint minden más múzeum, éves terv alapján dolgozik, és az éves tervek, azok az állandó kiállítások mellett az időszakos kiállítást is tartalmazzák. A kiállító helyeinken, és hát a múzeumainkban is, mi azt szeretnénk, talán 2008-ig nem csak szeretnénk, hanem így is tettünk, hogy ezeket minden vonatkozásban meg is valósítottuk, de az elmúlt két évben csökkenteni kellett a időszakos kiállítások számát, mert ennek anyagi konzekvenciái voltak, és vannak, és ezeknek az anyagi fedezetei sajnos nincsenek meg. Bár most készülünk az itt az Andrássy úton lévő Posta Múzeumban, ami hát alapvetően az anyamúzeumunk, a 160 éves évfordulóját ünnepelnénk meg a távírónak, és erre készülünk most, és az október 8-án a Postai Világnapon fogjuk megnyitni. Természetesen a kerek évfordulókat mi igyekszünk megünnepelni. Részben a postával kapcsolatos szolgáltatások, de a távközléssel és a műsorszórással kapcsolatos kiállításokat is. Hát a két legutolsót az éppen műsorszórással kapcsolatos volt. Miskolcon és Sopronban ünnepeltük meg az 50 éves évfordulóját, a televízió ottani helyi adójának a beüzemelését. A posta részéről, illetve bocsánat, az önkormányzat részéről Miskolcon, míg Sopronban is szintén az önkormányzat részéről nagyon tevőlegesen és dicséretes módon vettek részt, mert az ő közreműködésükkel sikerült ilyen színvonalas kiállítást nyitni. Ezek a berendezések jelentősek, súlyra is és térfogatra is, és hát ezeknek a mozgatása, leszállítása az igen nehézkes, és szállító eszközöket biztosítottak. Ezek működőképes berendezések voltak, és annak megfelelő, tehát 50 évvel ezelőtti berendezéseken, 50 évvel ezelőtti híradókat tudtunk mutatni, amit a miskolci nézők sem tudtak igazán annak idején megnézni, hisz akkor Miskolc városában mi nyilvántartásaink szerint 101-nehány készülék volt, de még nem is biztos, hogy mindenki tudta fogni akkor a híradót, de most megnézhette novemberbe, hogy milyen volt 50 évvel ezelőtti, tehát 1959-ben az első tévéhíradó Miskolc városában.
Akkor most visszatérve az anyagi részére a dolognak, kiderült akkor, hogy a postán kívül vannak legalábbis olyan helyek, ahol az önkormányzatok támogatják még a posta kiállításait. Vannak-e más szponzorok, pályázati lehetőségek, vagy magánemberek, akik mondjuk adományokkal segítik az alapítványt?
Hát az alapítóink, a fő támogatóink is egybe, bár a törvény nem minden vonatkozásba kötelezi őket a támogatásra. A posta és a Telekom mellett 2008-ig az Antenna Hungária is támogatott bennünket. Ezen kívül természetesen pályázatokra jelentkezünk, mi magunk is, elsősorban restaurálásra, műtárgyvédelemre vonatkozóan nyertünk pályázatot az elmúlt években. A magánszemélyek és az adók 1%-a alapján is jön be pár százezer forint, Ez természetesen az összes költségvetésben ugyan kis százalék, de nekünk ez is nagyon fontos. Az alapítványunk ugyanis kiemelten közhasznú alapítvány, és ez azt jelenti, hogy az adók 1%-át a magánszemélyek is adhatják, és néhány olyan támogatónk is volt, akik magánszemélyek, akik valamilyen kuratóriumi tagságban részt vettek, vagy felügyelőbizottsági tagságban részt vettek, és a tiszteleti díját felajánlotta az alapítványnak. Ez is nagyon sokat jelentett, mert írószer és irodatechnikai eszközök beszerzése ennélkül nem mehetett volna. Tehát minden esetre nagy köszönet azoknak, akik az alapítványunkat ilyen módon támogatják.
Akkor már zene előtt az utolsó kérdés, hogy arról beszéltünk, hogy nagyon sok mindent gyűjtenek, de mégis hogyan csoportosítják, tehát a gyűjtemények köre, hogyan oszlik meg?
Igen. Három nagy csoportra lehet sorolni, és aztán utána alcsoportokra is természetesen a gyűjteményeket. Vannak kristálytiszta csoportok, hát mint az előbb említettem, hogy a bélyeg az egy kristálytiszta csoport. Van a távközlés és műsorszórási kör, amely bár jellegét tekintve egy picit eltér, mégis azt mondom, hogy technikai szempontból és muzeológusi felkészültségi szempontból körülbelül ugyanazon alapismereteket igényel az egyik, mint a másik. Tehát ez a távközlés és műsorszórási a másik nagy csoport, és a harmadik nagy csoport az pedig a klasszikus postai gyűjtemények csoportja, amelyben bizony dokumentumok, tárgyak számossága is benne van. Gondoljunk csak arra, hogy egy egyszerű feladószelvény is egy dokumentum és tárgy nekünk adott esetben, és egy vasúti mozgó postakocsi is. Ugyancsak ebben a gyűjteménycsoportban van, tehát több alcsoportja van még ennek. De ez a három nagy csoport, amire osztható a mi gyűjteményünk.
Hát köszönöm. Akkor zene után folytatjuk majd az egyes konkrét múzeumokkal és kiállító helyekkel. Ártatlan szemmel néz most rám a hajnal. Madarak ébrednek a reggeli zajjal. Megszűnt a csend a város fele. Tűnt egy gyönyörű álom, álom képek hangja reveg ezen a csoda világon. Ébredj fel, nem csak neked fáj, magad maradtál hideg hajnalon. Annyit mondhatnál, mit kezd magaddal, szíved értem fáj még. Nem csak neked fáj, magad maradtál. Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról Tárlatra című műsorban a posta különböző kiállításairól hallanak, és Egervári Lászlóval beszélgetek, és éppen ott hagytuk abba, hogy a postának nagyon sokféle, alapvetően háromféle gyűjteménycsoportja van, és ez mintegy 15 kiállító helyen látható. Konkrétumokról viszont még keveset beszéltünk. Tehát melyek azok a gyűjtemények, amik a legizgalmasabbak, vagy leginkább tudja ajánlani a látogatóknak?
Igen, én szívem szerint mindent ajánlok a látogatóknak, de aki az első részt is hallgatta, és a bevezető részt, az láthatta, hogy országszerte a szerkesztő asszony nagyon gondosan összegyűjtötte azokat a kiállításokat, amelyek az országban megtekinthetők, és azt kell mondani, hogy a Hírközlési Múzeumi Alapítvány múzeumai és kiállító helyei majdnem mindenhol megtalálhatók azokon a helyeken, amelyeket az első részben a szerkesztőasszony felsorolt. Egy kicsit képetesen mondanám, Miskolctól Sopronig, Hollókőtől Pécsig vannak kiállító helyeink, de tételesen mondanám. Tehát az egyik nagy múzeumunk, és talán fogalmazhatunk úgy is, hogy anyamúzeumunk, az itt van a kerületben, az Andrássy út 3 szám alatt, a Saxlehner palotában a postamúzeum. A másik szintén nagyon közel van, bár nem ebbe a kerületbe, hanem a 7. kerületbe, a Hásfolt utca 47 szám alatt van a Bélyeg múzeum. Még mindig Budapesten, de már az első kerületbe, a várba található a Telefónia múzeum. Budapest vonzás körzetében található Diósdon a Rádió és Televízió Múzeum. Ez a négy olyan objektum, amelyet Budapest vagy Budapest vonzás körzetében tekinthetjük meg. Emellett találhatók még múzeumaink és kiállító helyeink Kiskunhalason, az Emittel Galéria, Pécsett, a Telegaléria, Miskolcon a Postakült Galéria, és Debrecenben a Deligence, Hollókön a Postamúzeum, Nagyvázsonyban szintén a Postamúzeum, Ópusztaszerben a Postamúzeum. A Postamúzeumnak van egy bemutató terme még Pécsett és Kőszegen, valamint Keszthelyen találhatók még a Postamúzeumnak olyan kiállító helyei, ahol a klasszikus posta és a járművek is bemutatásra kerülnek. Balatonszemesen, Kristálytisztán a közlekedési eszközök kerültek bemutatásra, és ennek megfelelően különböző csoportokat láthatunk, vagy tekinthetünk meg a gyűjteményekből, és talán most a nyári időszakra való tekintettel mindenképpen említeném Balatonszemest. Ha valakik innen a 6. kerületből is nyaralnak, és lent vannak a déli parton, akkor feltétlen meg kell nézni Balatonszemesen a Postamúzeumot. A Postamúzeumnak az a helye, ahol egyébként lóváltó állomás volt régen, és ezt az épületet és a hozzátartozó telekrészt megkaptunk a Magyar Kincstártól, Állami Kincstártól, és ennek megfelelően alakítottuk ki a múzeumot, és itt közlekedési eszközök kerültek bemutatásra egészen napjainkig, tehát itt megtalálhatók a makett formájában Mátyás királynak a kocsija, amit azért tartottak érdekesnek, mert könnyű volt, és naponta körülbelül 75 kilométert tudott megtenni, ez abban az időben jelentős és nagyon gyorsnak számított. Úgy is emlékeznek vissza rá, hogy a király a birodalomba úgy járt, mint a villám, hogy olyan gyorsan, mert több mint 100 000 lépést tudott megtenni, és ez pedig körülbelül 75 kilométernek felelt meg. Ez egy könnyű szerkezetű kocsi volt, ennek az eredeti másolatát megcsináltak, vagy egy az egybe történő másolatát a reneszánsz év kapcsán a Közlekedési Múzeum legyártatta, de egy az 50-es, illetve egy a 25-es változatban megtalálható Balatonszemesen és Kőszegen. Nálunk két helyen van ilyen makett, vagy kicsinyített változat. De természetesen vasúti postakocsik is megtekinthetők, ami azért volt jelentős, hogy a kötött pályán történő közlekedés során, áruszállítás és levélszállítás során az ott dolgozó postások nem csak elvitték, hanem fel is dolgozták a küldeményt, és annak megfelelően a megállók és az állomásoknak megfelelően adták tovább a csomagokat, és így gyorsan eljuthatott a címzethez a küldemény. Tehát Balatonszemes közlekedés szempontjából igen nevezetes és fontos. Még két dolgot említenék meg Balatonszemes vonatkozásában. Itt látható az az emlékmű, amelyet a szolgáltatások közben, vagy szolgálat teljesítés közben meghalt postás, távirász, távközlési dolgozó és műsorszólási dolgozók emlékére állítottunk fel. És a másik ilyen nevezetesség még a csonkaféle autóknak a bemutatása. Ez ugyan az Andrássy úton is megtekinthető, hisz tudjuk, hogy a csonka család, illetve a fivérek által készített autók egyik felvásárlója, egyik legnagyobb megrendelője a Magyar Posta volt. Tehát a csonkaféle tricikli, csonkaféle autók azok a posta megrendelésére készültek, és ezek megtekinthetők az Andrássy úton.
A postakocsikhoz visszatérve lenne két apró kérdésem. Az egyik, hogy hány ló szállított ezt a nagyon gyors postakocsit, tehát hány ló húzta, és milyen sűrűn váltották a lovakat? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogyha valaki elmegy Balatonszemesre, ha megnézte a kiállítást, van-e lehetősége olyan, hogy kipróbálja mondjuk, vagy van-e valamilyen program, ahol a látványon túl további információkat is szerezhet?
Igen, természetesen vannak olyan bemutató füzetek és műsorfüzetek, ahol részletesen ezek le vannak írva. De az első kérdése, hogy hány ló húzta ezt a gyors kocsit, hát ez 3 ló húzta természetesen, nem 2, és ez ennek megfelelően dupla rudazata volt, tehát a középen lévő rúd mellett volt még egy másik, amely a tengelyre erősíthető volt, oldalt, és itt volt a szélhámos ló, tehát ez nem
mit
azért...
Mit jelent az, hogy szélhámos?
Igen, ez azt jelentette, hogy igazán nem húzott olyan nagy terhet, mint az első 2, tehát itt egy kicsit ficánkolhatott, tehát azt az embert, vagy azt a gyereket, aki egy kicsit rendetlenkedik, akkor azt mondjuk rá, hogy szélhámos. Hát innen jött, mert a szélén lévő lónak nem volt olyan nagy terhe, mint a középen lévő másik kettőnek, de természetesen váltották, vagy válthatták egymást. A lóváltó állomások természetesen a történelmi Magyarország területén megvoltak az útvonalak. Tehát Budától Bécsre, be Budától Zágrába, Budától Kassára, Lőcsére, tehát megvoltak ezek az útvonalak, és annak megfelelően az éppen adott kornak, itt ugye a történelmi múltunkat mindig figyelembe véve, nagyon fontos az évszámok és időszakoknak a megjelenítése, hogy éppen hol tartunk, tehát a török hódoltság idején, a Rákóczi szabadságharc idején, vagy az osztrák-magyar monarchia idején, vagy a kiegyezés után, hogy alakultak egyrészt a posta járatok, másrészt pedig a posta útvonalak, de mérföldnek megfelelően 12-16 mérföldre voltak egymástól elhelyezve a lóváltó állomások, és ott pihent lovakat adtak a kocsik elé, akár dilizsánsz kocsi volt, akár pedig hát később majd kariol kocsik, amelyek inkább csak egy-egy járás területén vitték ki a levelet és a csomagokat.
Említette ezt a dilizsánszot, Debrecenben is dilizsánsznak nevezik a kiállító teret. Mi ez tulajdonképpen?
Valójában Mária Terézia után, a Rákóczi szabadságharc után vezették be ezt a típusú, főleg osztrák jellegű, hintóra emlékeztető kocsit, amely a levél, az érték, tehát itt pénz, érték és csomagszállítás mellett személy szállításra is alkalmas volt. Általában 6-8 főt szállíthatott, azoknak előre be kellett jelentkezni, útlevelet vagy menlevelet kellett kapni, és az alapján a posta állomások fogadták ezeket a utasokat, és annak megfelelően első, másodosztály vagy harmadosztályú utasok voltak, és ilyen viteldíjat kellett nekik fizetni. Természetesen a postakocsik és a postalegények ennek megfelelően a postakürtökkel is jelezték a lóváltó állomások személyzetének, mielőtt még megérkeztek volna, hogy most különös szemét szállítanak, tehát ezt mint postakürt jelezték, hogy most kiemelten fontos szemét szállítanak, vagy csak egyszerű szemét szállítanak, vagy személy nélküli. Tehát már előre küldt jelzéssel jelezték, és arra a személyzet már készülhetett 1-2 kilométer távolságból.
Hát nagyon köszönöm, sajnos nagyon elment az idő, pedig még nagyon sok érdekes kérdést föl lehetne vetni, úgyhogy egy kis zene után folytatjuk, és akkor a posta hírmondó tevékenységéről fogunk többet hallani, nem a kürtön keresztül, hanem egyéb módokon. Come down. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádión a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és ezúttal a postának a különböző kiállító helyiségeit mutatjuk be, és most, hogy eljutottunk a harmadik részünkhöz, Jakab Lászlóval fogunk beszélgetni, és először is a Telefónia Múzeumról kérdezném, amelyik az Úri utcában van itt Budapesten. Nagyon különleges ez a múzeum. Miben más, mint általában a múzeumok?
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez egy nagyon különleges múzeum, azért talán Európában vagy a világon is egyedülálló, mert egy 1928-ban üzembe helyezett telefonközpontot sikerült megőrizni az utókornak, de nem csak megőrizni, hanem üzemképes állapotban megőrizni. Ez azt jelenti, hogy a látogató kipróbálhatja, láthatja, hallhatja azt a zakatolást, azokat a különleges gépi hangokat, amiket ez a központ működés közben ad. Régen, még az 1900-es évek elején azt mondták, hogy egyes országokban vannak olyan városok, ahol gépszerkezetek kapcsolják a beszélni kívánókat egymáshoz, nem kezelőnök. Nos, ez egy ilyen gépszerkezet. Pontosan egy ilyen régi darab, aminek nagyon különleges a működése, látványa, és hát ezt nem könnyű állandó karbantartással sikerül csak működésben tartani, reméljük minél tovább.
Hogy sikerült megőrizni ennyi ideig a háború alatt, hogy a háborút hogyan vészelte át?
Hát a háborút nagyon nehezen vészelte át. Állandó szolgálat volt természetesen a háború alatt. Amikor nagyon bombáztak, akkor a műszerészek kezelőszemélyzet lement a pincébe. Amikor egy kis szünet volt, felszaladtak megnézni, hogy áll-e még a ház, működik-e még a központ. Ha nem működött, akkor gyorsan javítottak, kábeleket kötöztek össze, az elszakadt vezetékeket, olajat kellett szerezni, hogyha nem volt áram, akkor az áramforrás, az áramfejlesztő működni tudjon. Közelbe kiszaladtak ebédért, életveszélyes körülmények, állandó géppuskázás közben, tehát rendkívüli erőfeszítések között tudták csak fenntartani a központ működését, de helytálltak.
És kik voltak azok, akik ekkoriban használni tudták a telefont?
Nagyon kevesen, hiszen mindenhol bombázások, főleg a vezetékrendszert megrongálták, de nem csak azt, hanem a szomszédos központokat is. Tehát hiába működött mondjuk a Várközpont, ami a Krisztina központnak volt a mellékközpontja, hogyha ott nem működött volna, vagy pedig egy másik központban nem működött, akkor azt az irányt nem tudták kapcsolni. Ilyenkor különböző kábel átkötésekkel, ideiglenes megoldásokkal próbálták a központok közötti kapcsolatot megteremteni.
És hogyha bemegy valaki ebbe a múzeumba, milyen látvány fogadja, hogy néz ki ez a szerkezet?
Attól, hogy ez gépszerkezet, erről beszéltem az előbb, illetve hát a telefonia központ az egy nagyon műszaki dologra utal, nem kellett megijedni, nagyon szép látvány fogadja a látogatókat. Olyan régi telefonkészülékek láthatók, amiket még a nagyszüleink, illetve a dédszüleink használhattak. Fából készült, falra szerelt telefonok, amiken úgynevezett kanálhallgató volt. A telefonközpontosok mellbeszélője látható. Hát ez a mai headsetnek az őse volt. Olyan telefonközpont is van, amin homokóra van például, amivel a távolsági beszélgetések idején a kezelő átfordította a homokórát, és azzal mérte a 6 percet, vagy 5 percet. De természetesen kezdetben akkor még nem volt időméréses beszélgetés számlálás. Kezdetben 1924-től volt beszélgetés számlálás, és 72-től időmérés.
Csak 72-től?
Csak 72-től. Na most itt még olyan szép régi központok láthatók, ahogy belépünk az első helységben, itt három helységből áll a bemutató tér. Ott rögtön szemben egy 1882-ből származó kézikapcsolású központ látható, ami egyből magára vonja az ember figyelmét, és mellette balra időrend szerint és technika szerint egymás után sorban láthatók a különböző telefonkészülékek, és utána pedig hát a kábelekkel kapcsolatos dolgok, és a középső helység, illetve még az első helységhez tartozik, hogy három híres telefonkészülék látható itt, a Ferenc Józsefnek a telefonja, a negyedik Károlynak a telefonja, és Horthy Miklósnak is a telefonkészüléke ott látható.
És mindannyian itt Budapesten használták ezeket a telefonokat?
Igen, igen. És egy nagyon szép állapotban megmaradtak. A középső helység az még nagyon lényeges. Ott van a szíve szó szerint ennek a telefonközpontnak, hiszen ott van a megmaradt gépszerkezet, úgymond. Ez egy rotari központnak nevezett forgógépes központ, erre utal a rotari szó, kapcsolóközpont, amit a Western Electric fejlesztett ki, és hát 1928-ban 900 vonallal telepítették ezt a központot, és egészen 1985-ig üzemelt, akkor már 3000 vonal fölött volt az előfizetők száma, és utána sikerült megtartani ezt a központot egészen 1991-ig, amikor Magyar Telefónia 110 éves évfordulóját ünnepeltük. Ugye 1881-ben ment üzembe Budapesten az első telefonközpont, amit hát Puskás Ferenc telepített, de hát a testvére Puskás Tivadar neve jobban ismert sokkal az ő irányításával. Ekkor volt lehetőség arra, hogy ezt a központot újból bekapcsolják, és a több éve leállított gépeket ismét beüzemeljék. És hát ekkor lett kialakítva a belső része a központnak is, ahol a többi látnivalót is elhelyeztük.
Ha már itt Puskásról szó volt, akkor az Opusztaszeri Posta Múzeumban van egy Puskás Tivadar hírmondója kiállítás. Ez mit takar? Csak úgy nagyon röviden.
A Puskás hírmondó az igazi szabadalma Puskás Tivadarnak. 1893-ban ment üzembe, és ez lehet azt mondani, hogy a vezetékes rádió őse volt. Azt jelenti, hogy a központból közvetítették telefonvonalon a híreket, koncerteket, tőzsdehíreket, időjárást, mindenfélét, és aki előfizetett a telefonhírmondóra, az meghatározott időpontokban, tehát mondjuk egész órakor vagy félkor, akkor ha oda ment a telefonjához, és felemelte, akkor ezt hallotta benne, illetve hát később már kimondottan külön hálózatot építettek ki a telefonhírmondónak, amin nem volt mikrofon, tehát visszabeszélni nem lehetett a szerkesztőasszonynak, csak hallgatni.
Szóval egy magyar belt tisztelhetünk a személyében.
Így van.
No, akkor egy kicsit beszéljünk egy másik kiállításról is. Diósdon van a Rádió és Televízió Múzeum, ha már itt a rádió is szóba került, mint annak az őse. Nem tudom, kinek adjam át a szót.
Hát akkor talán én. Igen, az utolsó mondatok ugye Puskás Tivadarra vonatkoztak. 1893. február 15-én üzemelte be és működtette a telefonhírmondót, és ez gyakorlatilag megfelelt a jelenlegi vezetékes rádiónak teljes egészében. A Diósdon található rádiók, televíziók ősei, és ezen kívül még egy igazán, vagy talán kettő, három is lehet, nevezetesség Diósdon. Ott található a Békési teljes hagyaték. Békési György Nobel-díjas tudósunk, akinek alapképzettsége vegyész volt, fizikából doktorált, postamérnökként dolgozott, és orvosi Nobel-díjat kapott. Na most ilyen a világon.
Hát ez tényleg nagyon különleges.
És a teljes hagyatéka Diósdon megtalálható. Utoljára a Honolulu Egyetemen Amerikában tanított, és ott volt intézete, és az Egyesült Államok visszaadta Magyarországnak az ő hagyatékát, és mi pedig megkaptuk ennek megőrzésére, és hát láthatóvá tételére, közkincsé tételére. A jövő héten jönnek éppen az európai orrfülgégészek, akik megtekintik a Békési hagyatékot. Ez mindenképpen a Rádió és Televízió Múzeum mellett jelentős gyűjteménycsoport. Emellett még antennák láthatók, hát itt elsősorban a földi sugárzással kapcsolatos antennáink, amelyek a rádiózás alapjait tekintik, és egy picit, bár fizikailag nem itt van, de a mi gyűjteményünkhöz tartozik, a 314 méteres szivaradó, ami Lakihegyen látható, de ez a mi gyűjteményünk része, tehát hozzánk tartozik, és Diósdról, a Tétényi fennsíkról csodálatosan látható ez a műtárgyunk is. Emellett még közvetítőkocsik, itt a rádió, közvetítő mérőkocsik, és televízió közvetítő kocsiaink is vannak. Ezen kívül még az olaszok nagyon büszkék Marconira, és hát legyenek is büszkék Marconira, hisz a rádiózás alapjait őneki tulajdonítjuk, de meg kell említeni egy magyar fizikust is, aki Marconi előtt már tudott adatot átvinni, vagy bocsánat, jelet átvinni vezeték nélkül, és ez Károly Irénaeus József volt, nagyváradi premontai szerzetes tanár. Ő 44 éves volt akkor, amikor Marconi 26, de Marconinak volt olyan kapcsolati rendszere és anyagi bázisa, hogy ő be tudta adni a szabadalmát, míg Károly Irénaeus József nem, ő még mindig tökéletesíteni akarta, és addig-addig hát próbálta tökéletesíteni, még a fiatal, gyors, temperamentumos olasz az sokkal jobban, vagy gyorsabban megelőzte. Itt látható egy kis maketbe az előre hajó, amellyel az Adrián próbáltak távolságban adatot, illetve hangot közvetíteni vezeték nélkül természetesen. Itt láthatók a televízióknak az első darabjai és a kis közvetítő berendezések, képfelvételek, annak megfelelő videók elődjei.
Nagyon érdekes, viszont nagyon telik az idő, úgyhogy nagyon röviden még arról, hogy a keleti országrészben is több kiállító helye van a postának. Van ez az avasi teletár. Mi ez?
Igen, hát mindenképpen meg kell említeni. A Miskolc-Avas városrészben 2007-ben bemutatkozó kiállítást, ami a távközlés világnap alkalmából nyílt meg. Ez egy nagyon nagy alapterületű telefon távbeszélő, illetve távközlési kiállítás. Mintegy 600 négyzetméteren több száz távbeszélőkészüléket, központot, mindenféle átviteltechnikai, táviró, stb. Berendezést mutatunk be, amiből nagyon sok működik. Tehát még Budapesten egy, nem csak egy, itt is több működik, mint egy, de ott ennél több működik, és kicsit mások. Tehát én azt javaslom a kedves látogatóknak, hallgatóknak, hogy mindenképpen látogassák meg a miskolcevasi teletár kiállításunkat, amit addig is megnézhetnek a www.postamuseum.hu honlapunkon. Nem csak a Miskolcot, hanem több helyszínről is vannak úgynevezett virtuális kiállításaink, illetve fotótárunk, amin sok képet lehet látni.
Tehát, hogyha valaki meg akarja érteni, hogy most miért hall minket a rádión keresztül, vagy a DVD-t miért hallja más módszerrel, vagy annak idején a morzejeleket hogyan vitték el, akkor oda menjen?
Így van, ott nagyon sok mindent kipróbálhat és meghallgathat.
Akkor nagyon szépen köszönöm. Van-e valami, amiről megfeledkeztünk, és fontosnak tartják még?
Még nagyon sok minden fontos van, nem feledkeztünk meg róla, csak azt hiszem nem fér bele ebbe a műsorba.
Akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.